Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Több mint 680 ezer egykori Szovjetunióbeli magyar fogoly kartonját dolgozta fel és tette kutathatóvá a Magyar Nemzeti Levéltár. Germuska Pállal a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárának főigazgató helyettesével beszélgettem.
Ebben benne vannak mindazok, akik 1941-től fogva a Szovjetunió területén hadifogságba estek katonaként, beleértve a Donkanyarban szenvedett vereséget és visszavonulást, illetve a front haladt előre, akár az észak-erdélyi, akár pedig a magyarországi hadszíntéren katonaként hadifogságba került személyek, illetve mindazok, akiket mi ugye a Málenki robot kifejezéssel szoktunk illetni, lényegében azok a civilek, akik semmilyen hadicselekményben nem vettek részt, hanem az elfoglalt területekről munkaerőként vetettek fogságba, és hát közülök voltak, akik akár 4-5 éves fogságot szenvedtek el ilyen módon. Illetve egy viszonylag kis csoportot képeznek mindazok a személyek, mint például talán a legismertebb, ugye Kovács Béla, a kisgazda politikus, akiket úgymond Szovjetunió ellenes, szovjetellenes, vagy más úgymond államellenes cselekmények miatt szovjet letartóztatásba helyeztek, és szovjet katonai bíróság ítélt általában hosszú kényszermunkára vagy raktáborba. Őket szintén nagy részben tartalmazza ez az adatbázis.
Mi lett ezeknek az embereknek a sorsa?
Orosz hadilevéltárból megkapott mintegy 682 ezer kartonból folyik annak a pontosítása, hogy kik azok, akik elhunytak a fogságban. Bármilyen furcsa, ezt nem is olyan egyszerű megállapítani, mert magukon a karton is többféle kifejezés szerepel, illetve üzemi balesetben és nagyon sokféle módon hunyhattak el a foglyok és az elhurcolt személyek, illetve hát nagy számban vannak, akiknek magára a kartonjára is rá van vezetve, hogy hazabocsátották bizonyos tranzittáborokon keresztül Magyarországra, de hát itt több tízernyi ember esetében nem tudunk egészen biztosat mondani, hogy mi történt az illetővel, még a hadifogoly karton alapján sem, mert a magyarországi hazatérő kimutatóztatásokban nem szerepel, a halottak között sem szerepel, tehát van azért mindezzel együtt egy elég nagy bizonytalansági tartomány, ahol nem tudjuk az illető személynek a pontos sorsát.
Hogyan kerültek ezek a kartonok, illetve ezeknek a kartonoknak a digitális változatai Magyarországra?
A Magyar-Orosz Levéltári Vegyes Bizottság kezdeményezte 2017-ben ezeknek a kartonoknak a hazahozatalát, erről ezekről évtizedek óta tudott a történettudomány, és ezt követően 2019-ben sikerült a Magyar Nemzeti Levéltár és az Orosz Hadi Levéltár között egy megállapodást létrehozni, amelynél elvégezték a kartotékrendszerben magyar állampolgárként nyilvántartott személyeknek a leválogatását, és ezt követően az orosz fél digitalizálta, illetve egy orosz nyelvű adatbázist készített ezekről a kartotékokról, és ezt együttesen adták át 2019 végén, illetve 2020 elején a Magyar Nemzeti Levéltárnak, és hát itt kezdődött meg aztán innentől a feldolgozó munka.
Hogyan vált kutathatóvá ez az anyag bárki számára?
Hát a feldolgozó munka az folyamatosan halad, tehát az adatok fordítása, finomítása, pontosítása ilyen hatalmas adatmennyiségnél az rendkívüli kihívást jelent a Nemzeti Levéltár és az alvállalkozók számára is. Itt mintegy 13 millió adatnak a magyarítása és pontosítása szükséges, ez részben meg is történt, illetve folyamatosan végezzük, és ez egy adatbázis formájában, egy nyilvános adatbázis formájában publikáltuk, ahol a családtagok, leszármazottak, érdeklődők keresni tudnak ebben. Ennek ugye az a sajátossága, hogy a hadifogoly kartonok mellé elhelyeztük az adatbázisokat, amelyek már korábbi fejlesztések eredményeként a Gulág emlékéhez kapcsolódóan és más projektekben elkészültek, így például a debreceni fertőtlenítő állomás, vagy a Magyar Kommunista Párt hadifogoly irodájának a viratanyagából készült adatbázis, amelyek együttesen nagyobb találati arányt, pontosabb kereshetőséget biztosítanak az állampolgár, illetve az érdeklődő számára, és így egy szélesebb merítéssel tudja megtalálni az egykor fogságba esett vagy elhurcolt családtagot.
Hol található ez az adatbázis?
Ez a Magyar Nemzeti Levéltár központi adatbázis lapján, amely adatbázisokonline.hu a címen.
A Magyarországra érkezett civil betűs kartonok értelmezésére az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó nyelvtudományi kutatóközpontot kérték fel, ahol számítógép segítségével próbálták megfejteni az időnként sokszorosan hibás leíratokat. mondta Sas Pálint, a központ tudományos munkatársa.
A levéltár az ezeket az adatokat úgy kapta meg, hogy beszkennelve ezek a kartonok, ugye kézírással, ciril betűkkel, 70 évvel ezelőttről, és ezeket szerencsére az orosz levéltáros munkatársak digitalizálták. Ez ugye azt jelenti, hogy szépen elolvasták a ciril kézírást, és beírták egy adatbázisba. Tehát egy szöveges adatbázist készítettek belőle, és amikor a levéltár szembesült avval, hogy itt egy nyelvészeti probléma is van, akkor fordult ugye hozzánk a Nyelvtudományi Kutatóközponthoz, hogy azt mi próbáljuk megoldani. Mi volt ez a probléma? Egyszerűen fogalmazva az, hogy ezek az adatok torzak, tehát mindenféle hiba van bennük. Ez hogy tudott keletkezni? Alapvetően két módon. Egyrészt, amikor az orosz katona 70 évvel ezelőtt a táborban hallotta, hogy Szabó József, akkor azt ő valahogy leírta. De még a Szabó Józsefet csak le tudta írni, de a Temes Szent Andrási Bendegúzt azt elképzelhetjük, hogy ő egy hallás után ciril betűkkel hogy írta le, illetve a Kiskunfél Egyházát, a Sátor Aljaújhelyet, meg a Hódmezővásárhelyet. Tehát ekkor már kialakult valami torzulás, ugye egyszerűen a két nyelv különbsége miatt, mondjuk a hangrend készlet különbsége miatt, és a második torzulás pedig akkor jött be, amikor ugye a orosz levéltárosok ebből digitális adatbázist csináltak, mert ugye ők elolvasták a ciril betűs kézírást, és azt beírták a gépbe, úgy, hogy nem értettek belőle egy szót se. Tehát ha oda volt írva valami számukra értelmezhetetlen dolog, azt szépen megpróbálták kiolvasni, és a ciril betűket leírták. Tehát ugye az igazi nehéz problémát az jelentette, hogy ezeket a többszörösen torzult magyar nyelvű, de ciril betűkkel leírt adatokat, ugye tulajdonneveket helyreállítjuk magyar nyelvre. Tehát a feladatunk nem fordítás, és nem is átírás, hanem egyfajta rekonstrukció.
Mekkora találati pontossággal tudnak dolgozni, hogy a település neveknél talán egy picit könnyebb dolguk van, mert vezetéknév aztán tényleg bármi lehet.
A levéltár a legelején úgy döntött, hogy a nagyságrendileg mindenestül 10-12 millió adatot azt ő nem írja át kézzel, nyilván ez lett volna az első lehetőség, hogy leülnek a levéltárosok, és egyesével kitalálják, hogy mi van odaírva, és leírják magyarul. Úgy döntöttek, hogy ezt nem csinálják, mert költségbe, időbe ez nem volt kivitelezhető, tehát automatikus módszerrel álltunk neki, ezért is fordultak hozzánk. És az automatikus módszerünk az most a legvégső állapotban azt tudja, hogy az adatoknak a 95%-ára tud bármit is mondani, 100 adatból 84, jó nagyjából. Egy fontos dolog, hogy ugye vannak az egyszerű esetek, amikor csak a két nyelv hangrendszerének az eltérése adja a problémát, tehát oda van írva, hogy András, akkor nyilván csak arra kell rájönni, hogy ékezetet kell valóba tenni. Tehát van ez azok a hibák, amiről korábban beszéltem, az SZZZ, HG, GC, stb. Tévesztés. Utána ehhez adódnak hozzá a random elírások, tehát ugyanúgy, mint bármilyen dokumentumban néha vannak elírások, nyomdahibák. Utána jönnek hozzá, amik teljesen összekevert, többszörösen hibás dolgok, tehát ami az a határ, hogy a gép vagy meg tudja fejteni, vagy nem, tehát az eddig említetteket azt elég jól megfejti a gép. Mondjuk erre egy példa a Kiskunfél Egyházának a Kiskup Filiszcs Gaza leírása. Ebben a szóban, hogy van 6 darab különféle hiba. De a lényeg, hogy van egy utolsó csoport, amit pedig teljesen reménytelen megfejteni. Tehát amit nem is nagyon jogos a géptől elvárni, hogy fejtse meg, mert az a tipp, hogy emberi erővel se lehet megfejteni. Tehát mondjuk az Alpa Birnabin személynév, arra hát ez van odaírva. Tehát, és nincs tipp rá, hogy az mi lehet. Szóval 100%-ot talán még manuális munkával sem lehet elérni. Ilyen esetben azt tudjuk tenni, hogy egyesével átírjuk a szokásos, sima orosz megfelelőket a magyar megfelelőkre, tehát ha egy A betű van ott, akkor arra, ha P, akkor P-re, és akkor valamit kapunk.
Hol tartanak most ebben a munkában?
Ez a munka most bizonyos értelemben késznek tekinthető, tehát eljutottunk a nagyjából a módszernek, a teljesítőképességének a határáig. Most ez a február 25-én, tehát a kommunista áldozatok emléknapján megnyílt ez az adatbázis. A kézi javítások továbbra is folynak a levéltárba, de egy fontos dolog, hogy most akkor megvan adva a lehetőség, hogy minden felhasználó szépen visszajelezzen, és ő maga javítson az adaton, ami egy nagyon fontos dolog. Nyilván ő esetleg felismeri, hogy az Alpa Birnabin az mi akarna lenni, mert a többi adat alapján be tudja azonosítani a saját rokonát, az holnap alján rá lehet kattintani a visszajelzésre, és akkor tudja a levéltárnak jelezni, hogy mi lenne az valójában, és akkor így lehet javítani.
Szigma, a holnap világa.
Az eddigi feltételezéseknél jóval több háztartási hulladékot égetnek el az otthonokban, mérgező anyagokkal terhelve ezzel a levegőt, és veszélyeztetve a saját és környezetük egészségét is. Legalábbis ez derül ki egy magyar részvétellel végzett nemzetközi kutatásból. Sokan nem is tudják, milyen veszélyes, amit tesznek, mondta Szegő Judit, környezetkutató, a levegő munkacsoport projektvezetője.
Ez egy romániai és magyarországi kutatás volt. Magyarországról a Pannon Egyetem vett részt, és a Romániai Egyetem is részt vett a kutatásban, és azt kutatták, hogy a PM10 mintákban, tehát ebből a 10 mikrométeres átmérőnél kisebb légszennyező anyagokat tartalmazó mintában, milyen arányban van jelen a hulladék égetésnek a nyoma. Mindkét országban 5-5 helyen vizsgálták, egy-egy nagyvárosban is, Budapesten és Bukarestben is, és a környező különböző településeken ezeket a mintákat. Ugye ez az a minta egyébként, amit ugye hivatalosan is a levegő minőségre alkalmaznak, sok hivatalos levegőminőségmérő állomáson ezt mérjük. Magyarországon is, illetve hát európai szinten mindenütt, sőt világszinten. Tehát ezért ebből sok van, sok ilyen mérőállomásunk van. Tudjuk, hogy mennyi a PM10 kibocsátásért van, mennyi a PM10 terheltség egy-egy településen. No, de azt nem tudtuk, ugye, hogy mennyi ebből az, ami hulladékégetésből fakadó szennyezés, és azért nem mindegy, mert ez a PM10, ez csak annyit mond el egy szennyezésről, hogy mekkora a mérettartománya ennek a szennyezőanyagnak, és nem mond el semmit arról, hogy milyen vegyületek vannak benne. Viszont ez alapján, a kutatás alapján most elmondható az is, hogy körülbelül ennek a PM10 mérettartományú szennyezésnek általánosan, átlagolva az 5%-át a hulladékból érkező PM10-ek, tehát ezek a kicsi szennyezőanyagok teszik ki, és ezeknek viszont a mérgező hatása az sokkal több százszor nagyobb, valamelyiknek akár 1000-szer nagyobb, mint egy sima, mondjuk fa tüzelésből származó PM10 méretű részecskének. És ugye a kutatás során azt nézték, hogy tehát mennyi ilyen anyag van ezekben a mintákban, és ezekre korábbi kutatások során, már nem most kezdték el ezt a munkát ezek a kutatóintézetek, bizonyos nyomjelző vegyületeket találtak, hogy egy-egy típusú hulladék elégetésekor milyen vegyület keletkezik a levegőben. És ezeket vizsgálták, és így azt is meg tudták mondani, hogy amikor egy-egy mintában megtaláltak valamennyi százalékban ilyen vegyületeket, az pontosan milyen hulladék elégetéséből származhatott. És így azt derült ki, hogy a nagyvárosokban például sokkal több olyan vegyület van a levegőben, amelyek a bútorlapok elégetéséből, ilyen farost lemezekből származóak, míg vidéki településeken a PET palack és hát ilyen típusú műanyagok elégetéséből származó anyagok találhatók a levegőben. Városban úgy néz ki, hogy könnyebben elérhetőek az ilyen hulladékok, az ilyen bútorlapok, amiket az ember lesevejt, ez ugye egy-egy nagy takarításnál ezeket ki is lehet rakni az utcára, és ezekből származik sok az elégetésre kerülő hulladékok közül. Amit még tudunk, hogy itt 2017-ben volt egy magyarországi országos reprezentatív kutatása a levegő munkacsoport és a szegénység ellenes hálózatnak a megrendelésére, amelyből az derül ki, hogy a lakosságnak egyébként körülbelül a harmada itt Magyarországon alkalmanként akár, de éget el hulladékot. Tehát, hogy kik égetnek, hát az embereknek a harmada időnként rátesz a tűzre ezt azt is, és akkor mostani kutatásból pedig kiderült, hogy ezzel mit okozunk. Általánosságban elmondható, és ilyen európai szintű statisztikákból ez szokott kijönni, és évente felülvizsgálódik, évente újabb mérések, tanulmányok, statisztikák alapján elmondható, hogy Magyarországon évente 13 ezer ember korai haláláért felelős a légszennyezés. És akkor ez alapján, a kutatás alapján most az válik világossá lassan, hogy ennél még sokkal többről lehet szó. Mert azt a 13 ezeret, ami egyébként is tragikusan magas szám, Európai Uniós szinten 417 ezer volt 2018-ban, akik tehát légszennyezés miatt haltak meg. De ugye ezt csak a PM10, illetve néhol a PM2,5, vagyis a még kisebb légszennyezőanyagokra vonatkozó adatokból számították ki. És ebben még nem játszott szerepet az, hogy ez milyen mérgező vegyületeket is tartalmazhat. Ez mondjuk európai szinten nem annyira jellemző, Magyarországon, illetve Kelet-Közép-Európában a jellemző, hogy hulladék elégetésével még foglalkozunk. Azért egy kicsit tőlünk nyugatabbra a hulladéknak a szelektív gyűjtése és újrahasznosítása és újrafelhasználása, ezek sokkal inkább be vannak megivódva az embereknek a tudatában. De itt a Kelet-Közép-Európai régióban a hulladék elégetése sajnos még olyannyira jellemző, hogy ahogy mondtam, átlagosan 5%-ban megtalálható a légszennyezési mintákban a hulladék elégetésének a nyoma. A nagyon fontos, hogy ezeknek több százszoros a mérgező hatása, amikkel még az az éves kimutatás, hogy 13 ezeren halunk meg Magyarországon korán a légszennyezés miatt még nem számol. Hiszen ez egy Európai Uniós vizsgálat és statisztika, nem annyira van speciálisan ezekre a kelet-közép-európai országokra optimalizálva, ahol, mint tudjuk, égetünk hulladékot. Ez alapján a kutatás alapján ténylegesen újra bebizonyosodott, hogy nem csak a mi kis közvéleménykutatásunkból merült ki, hogy az emberek egyharmada éget hulladékot alkalmanként legalább, de ezt most akkor vegyületek alapján is meg tudták határozni ezek a kutatók.
Említette például a PET palackot. Van ennek egyáltalán fűtő értéke, vagy csak az a cél, hogy eltüntessék a hulladékot?
Többnyire az eltüntetése a hulladéknak az értéke, hiszen ugye akkor nem kell szállítási díjat fizetni a hulladékra. Ugye nagyobb bacska helyet foglal el, tehát hogyha egy zsákot megtöltünk PET palackkal, hiába könnyű, azért az nagyobb területet foglal el, vagy több métert. Egyébként nem tudom pontosan, hogy ennek milyen fűtő értéke van, abból következően, hogy mennyi káros anyagot bocsát ki. Ez egyrészt el is törpül az, hogy most fűtő értéke van-e vagy nincs, tehát itt halálos mérgekről van szó, olyanokról, amik esetleg még a genetikai elváltozást is előidézik. Tehát akár a meg nem született gyermeknek is károsítják a genetikai állományát. Másrészt fűtőértékről, amikor beszélünk, hát teljes asszoros információ hiányt látunk az emberek hozzáállásában, hogy akár képesek bevizezni a fát azért, hogy hosszabban égjen, holott ilyenkor a fűtőértéke a töredékére csökken. Tehát hiába hosszan valamilyen apró lángokkal ég, de ettől is csak a szennyezőanyagoknak a kibocsátása nő meg, és a fűtőérték pedig nagyon nagyot csökken. Én azt gondolom, hogy itt is valami ilyenről lehet szó, szóval a égetése lehet, hogy lánggal jár, de igazából fűtőértékkel nem.
Aki ott van közvetlenül a tűz mellett, az még nagyobb kockázatnak van kitéve?
Természetesen, úgyhogy nagyon fontos, hogy az embereknek ezt az információt átadjuk. Ott a közvetlen közelben természetesen kifejezetten a mérgező hatása érvényesül, tehát itt akár egy beltéri kályhában az égetett hulladéknál is, hát a kályháknak egy óriási része nem megfelelő. Egyébként sem ezek általában olyan kályhákban égnek el, amelyek akár csak azért is, mert a hulladékot elégették benne, romlik a kályha hatás foka is, igazából elromolnak ezek a készülékek ettől a sok lerakódásra, amit ezek a hulladékok okoznak, a kéménybe is lerakódások lesznek, emiatt mindennek a hatásfoka romlik. Másrészt a beltérbe is felhalmozódhatnak olyan mérgezőanyagok, illetve ha csak kiúgy a saját udvarára valaki, olyan, akinek a kéményéből ezek a mérgek jönnek ki, hát közvetlen közelben természetesen halálos mérgeknek van kitéve, és a szomszédjait is kiteszi ennek a mérgezésnek.
Vannak ugyanakkor központi szemétégető telepek.
A hivatalos hulladékégetők azok egyrészt meg kell feleljenek mindenféle elvárásoknak, Európai Uniós kibocsátási szinteknek, annak a magyarországi átületet változatának. Olyan szűrőkkel vannak ellátva, amelyek a legnagyobb részét a szennyeződéseknek visszafogják, ezeket később veszélyes hulladékként kezelik, illetve sokkal magasabb hőfokon égnek el ezekben a hulladékégetőkben a hulladékok, és így teljes égés, teljes értékű égésük történik, és nem olyan hőfokon égnek el, mint a háztartási kályhákban, amelyek nem megfelelőek ezeknek a kezelésére. Rengeteg anyag szabadul fel, ami még egy hivatalos égetőben további égésnek lenne kitéve, és így ártalmatlanabbá válna.
Lehet tenni ezek ellen az illegális hulladékégetések ellen, vagy a szemléletformálás a cél?
Hát ez az első számú tett. Ezt lehet tenni elsőként, hogy az embereknek felhívni a figyelmét rá, hogy mi az, amit okoznak ezzel. Ugye sokszor azt látjuk, hogy nagyon ez a megszokásoknak a ügye, tehát hogyha valaki már évek óta így tündeti el a hulladékát, akkor ő neki ez tulajdonképpen már természetessé vált. Van egy generációs különbség, úgy látjuk, hogy a fiatalok azok már sokkal többet hallanak a környezetvédelméről, akár az iskolában tanulnak a szelektív hulladékgyűjtésről, és annak a előnyeiről, illetve a hulladékégetésnek akár a káros hatásairól is tanulhatnak, tehát ez mondjuk még nem teljesen elterjedt, de már ilyet is látunk. Tehát első körben a szemléletformálás, ugye azt láttuk ebben a 2017-es kutatásban, nem csak egy vizsgáltuk, hogy hányan égethetnek hulladékot, hanem azt is, hogy milyen okból. És itt az derült ki, hogy az embereknek a több mint a fele, 53-54%-a az részben az anyagi megfontolásokból, de nagy részt a nem törődömségből, illetve az ismeret hiányából fakadóan éget el hulladékot. Tehát erre is van egy ilyen bizonyítékunk, ez a kutatás. Nagyon sokat tudunk elérni azzal, hogyha a szemléletformálásra nagy energiát fektetünk, tehát nem csak a levegő munkacsoport, mint civil szervezet, de akár az önkormányzatok, illetve az állam. Nagyon fontos lenne, hogy erre odafigyeljen az embereknek a figyelmét felhívja és információval lássa őket el. Ezen kívül mit tehetünk? Például a levegő munkacsoport tanácsadójában rendszeresen telefonálnak be olyan lakosok, tehát egy ilyen évi körülbelül 1000 ilyen telefont kapok, akik arról számolnak be, hogy a szomszédjuk hulladékkal fűt. vagy hulladékot éget el, akár szabadtéri tűzön, akár a tájhelyában, és ennek érzik a bűzös füstjét, és hogy ezzel mit tehetnek. Nekik első körben azt mondjuk, hogy próbáljanak meg beszélni az illetővel, mint mondtam, hogy a szemületformálás olyannyira fontos, hogy az embereknek tényleg nincsenek információk arról, hogy mit művelnek ilyenkor, hogy ez nem vezet célra, illetve hogyha a szemületformáló akár anyagokat is adjanak oda nekik, tehát itt a levegő munkacsoport honlapja is például tele van olyan anyagokkal, mint ne égesd el szórólap, tiszta fűtésszórólap, stb. Egyébként kormányszinten is vannak ilyen elérhető tartalmak, csak nem eléggé vannak benne a köztudatban. De ugye, ha ezek nem vezetnek el célra, akkor panaszt lehet tenni magánszemély esetén, tehát hogy a magánszemély szennyez, akkor a kormányhivatalok területileg illetékes járási hivatalainál, illetve hogyha egy cég az a szennyező, mondjuk egy bútorgyártó vagy ilyesmiknél a maradék bútoranyagot elégetik a kertben vagy a kályhában, ilyen esetekben pedig a megyei kormányhivatalok, megye székhelyen lévő járási hivatalainak közvetítésvédelmi főosztályánál lehet ilyen panaszt tenni, ők intézkednek, valamint mindenkinek hát jelezzük, hogy van lehetőség birtokvédelmi eljárást indítani, hogyha a szomszéd olyan szennyezést hajt végre, amit a mi ingatlanunkon is, ugye tapasztalunk, tehát ki vagyunk a kertben, nem tudjuk használni, nem tudunk keregetni, gyerekeket nem tudjuk kiengedni, hogy játszanak, akkor ilyen esetekben, ha nem lehet beszélni a szomszéddal, akkor kénytelenek vagyunk a birtokvédelmi eljáráshoz folyamodni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.